Akkor sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Máté evangéliumával foglalkozunk tovább, még mindig az elején vagyunk. Jöjjön egy jól ismert történet, szerintem mindannyian ismerjük. Az első fejezet 18. versétől olvasom a következőképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni. Te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűzfogam méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezi majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Szerintem a történettel már találkoztunk. Párszor. Én most azokat az apróságokat emelném ki belőle, amiről talán nem szoktunk olyan sűrűn beszélni, és azt ígértem a testvéreknek, hogy beszélünk egy kicsit az új szövetségi kortörténeti hátterekről is. Először is a szöveg nagyon erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy József és Mária itt már jegyben vannak, de még nem házasodtak össze. És ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz azt is látni kell, hogy az ókori zsidóság számára a jegyesség az már egy olyan szintű formális elköteleződés volt, ami ha nem is volt azon a szinten, mint a házasság, de gyakorlatilag csak válással lehetett belőle kilépni. És gyakorlatilag a váló levelet, hogyha a férj vált a jegyesétől vagy a feleségétől, mind akkor is ki kellett állítani, ha csak jegyes felbontásról volt szó. Tehát ez egy nagyon komoly intézmény volt náluk. És akkor ez ilyen szépen van ugye megfogalmazva, hogy mikor már jegyesek voltak, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van. És egy-két dolgot megtudunk Józsefről is, akiről reményik olyan szépen írja, hogy ő az, akiről hallgat az evangélium, mert itt megtudjuk róla, hogy igaz ember volt. És egy picit akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan működött az Ószövetség, illetve Új Szövetség határán a házasság és a válásnak a témaköre. Először is volt válás, tehát erre volt precedens, általában gazdagabb rétegeknél fordult elő, és biztos, hogy valami nagyon komoly erkölcsi ok volt a hátterében, a férj adhatott válólevelet a feleségnek vagy a jegyesnek. Általában a válások zöme egyébként inkább jegyes korban keletkezett be, amikor általában nem is arról volt szó, hogy mondjuk a jegyesek adnak egymásnak válólevelet, hanem inkább arról volt szó, mivel ezek elrendezett házasságok voltak 99%-ban. Hogy a szülői házak nem tudnak végül mégsem dűlőre jutni egymással, és akkor következik be a válás. Itt viszont József azt mondja, vagy azt írja a Biblia, hogy József titokban akarta elbocsájtani Máriát, és itt arról van szó, hogy a válás az mindenféleképpen szégyen egyébként, és hogyha azért esik meg a válás, mert közben a hölgyről kiderül, hogy őt megejtették, és nem a jegyese az apa, akkor ez számára még nagyobb szégyen. És itt egy picit azért látni kell azt, hogy hiába van benne a 10 parancsolatban az, hogy ne paráználkodj, ott a 6. parancs környékén pont ezt fogjuk megtalálni. Az az igazság, hogy a zsidóság egy nagyon versengő mediterrán társadalom volt az ókorban, és a következő a helyzet. Ahogy a társadalmi értékek is gyéren voltak elosztva, gondolok itt földre, állatállományra, természetben értékekre, Úgy az az igazság, hogy ennek a mintájára, mivel ezen volt egy folyamatos versengés, az erkölcsi értékek mentén is volt egy folyamatos versengés a társadalomban. És Jézus korára kialakult az a hozzáállás, hogy egy lánynak a szüzességét a házasság előtt elveszíteni szégyen, de ha a fiú ugyanezt megteszi, az nem szégyen. Miért? Mert akkor értéket rabol a másik családtól. Ugyanis nem ő maradt szégyenben a végén, hanem az a lány, aki meg van ejtve. És ez a lánynak az értékét csökkenti immateriális, vagy a materiális téren is, ugyanis amikor valaki férhez megy, akkor illik hozományt adni. És ha valaki már úgy megy férhez, hogy hát, hogy őt már megejtették, tehát nem szűz, akkor kevesebb mátkapénzt fognak érte cserébe adni. És a mátkapénz intézményéről pedig azt kell tudni, hogy annak a hátterében az állt, hogy ott valójában arról van szó, hogy mivel bár azt írja Mózes könyve, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, valójában inkább az volt a szokás, hogy a feleségek költöztek a férjük a házához. Viszont így ők kiestek a munkából otthon. És az asszonyok tartották rendben a háztartást, meg egyébként zárójelben megjegyzem, a vályokházaknak a vályok tömését is az asszonyok csinálták, tehát kőkemény fizikai munka is hárult rájuk, meg a gabonát is kézzel őrölték oda-haza. Egyik ókori asszonyjal sem szeretnék verekedni, mert 5 kötőjel 25 kilós malomköveket mozgattak napi szinten 4-6 órán keresztül. Nagyon jó kardióban voltak. De ha ő kiesik otthon a munkából, akkor a mátkapénz az azért jár, mert gyakorlatilag az ő munkáját ki kell váltani a családból. De ha már nem szűz, akkor erkölcsileg nem ér annyit, következésképpen nem kell olyan fokú mátkapénzt adni érte. És emiatt a férfiaknál gyakorlatilag kialakul az a hozzáállás, hogy hát ha ugye egyrészt tapasztalatot gyűjt, jelentsen ez bármit, másrészt meg értéket lop a másik családtól. És hogyha kiderül közben, hogy a jegyesség során történik a megcsalás, akkor ez azért is problémás, mert ha felbontódik ez a jegyesség, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy ez a leányzó, ez utána otthon marad az édesapjánál, vagy még rosszabb, az apja is kitagadja, hogy a családnak a renoméját valamennyire mentse és védje. És volt ezzel kapcsolatban egy, hát szerintem egy undorító szokása egyébként az Ószövetség korának, meg Jézus korának, ez pedig az, hogy a náci szakát mindenféleképpen el kellett hálni a házasság napján, és az a lepedő, ami akkor fent volt az ágyon, az a lányos apához került garanciaként jelezvén, hogy a lánya akkor veszítette el a szüzességét, és ezt megőrizték a családok. Pontosan azért, hogy a későbbiekben ne lehessen azt mondani, hogy nem volt szűz a lány a házasság napján. És akkor miért emeli ki itt a szöveg annyira, hogy József igaz ember volt? Ezt azért mondom el, mert eddig arról beszéltünk, hogy a lány hogyan veszt az értékéből. De itt van egy nagyon finom utalás a szövegben, amit nem értünk, hogyha ezt az egész rendszert nem látjuk a hátam mögött. Józsefről azt írja a Biblia, hogy igaz ember volt. Titokban el akarja bocsájtani Máriát, vagyis titokban akarja kiadni neki a vállólevelet, mert ez egy istenfélő ember, és nem akarja az ő jegyesét nyilvánosan megszégyeníteni, nem akarja őt lejáratni, és hogyha titokban történik a válás, akkor mi a logika? Az a logika, hogy ezt a jegyes asszonyt nem valaki más ejtette meg, hanem a párja, aki nem vállalja fel a gyereket. Vagyis, hogyha Máriáról kitudódik az, hogy ő egyedül marad a gyermekkel, akkor inkább őról, a Józsefről gondolják azt, hogy egy galát semmit érő valaki, mert nem vállalja fel a saját gyermekét, nem vállalja az apaságot, sőt, még a vállólevelet is odaadja a jegyesének, hogy menjen. És gyakorlatilag itt nagyon sokan úgy magyarázzák ezt a részét az írásnak, hogy József már itt keresi az Istennek a szándékát azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan reagáljon erre az egész helyzetre. Én megmondom őszintén, hogy ezt még nem látnám bele a szövegbe ennyire direkt, viszont az biztos, hogy itt egy nagyon becsületes emberről van szó, aki a kor viszonyai között megpróbál megtenni mindent azért, hogy a párját a lehető legkisebb sérelem érje, és bevállalja inkább azt, hogy ő legyen az egészben a galád gonosztevő. Igen, a Karner Károly is azt írja, ő egy evangélikus teológus volt, szerintem az egyik legjobb Máté kommentárt ő neki köszönheti, az evangélikus felekezet, hogy József már itt az Isten akaratát kutatja, és akkor jön ugye az álom jelenet, hogy Józsefnek álmában megjelenik az Isten, és az angyal megerősíti abban, hogy nem kell a vállólevelet kiadni, hanem feleségül veheti Máriát, mert az, ami benne fogant, az a Szentlélektől van. És akkor van egy izgalmas része itt a szövegnek, mert hogy egy ószövetségi hivatkozást kapunk, hogy mer Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten Jézusnak, meg mégis az lesz a neve, hogy Jézus. Miért? Hát egyrészt az Immánuel az héberül van, a Jézus az viszont már egy arámi név, és az az izgalmas, hogy valójában nem csak Jézust hívták Jézusnak Jézus korában. Ez egy relatíve gyakori név volt Izraelben. Nem annyira, mint mondjuk nálunk egy időben a János, meg a Gyula, meg a satöbbi, de hogy azért nem ő volt az egyetlen Jézus a történelemben. És ez arámiul jelenti azt, hogy Jahve a szabadító, vagyis Isten a szabadító. És itt kicsit úgy jön össze az ószövetségi profécia, meg a névadás, hogy nem szó szerint lesz, vagy szó szerint lesz Jézus neve tényleg az, hogy velünk az Isten, de hát ha egyszer megszabadít bennünket, akkor logikusan az is lesz, hogy velünk az Isten. És a másik, ami izgalmas egyébként a névadással, bocsánat, hogy Máténál ott van az úgynevezett megváltói titok, ami nagyon sokszor megjelenik, és hogy ez a Jézus név, ez Karner azt írja rá, hogy ez a Jézus név, ez arra is jó volt, hogy Jézus megváltói kilétét egészen addig, amíg azt nem kellett felfedni, el lehessen rejteni. Mert hogy nagyon sokan használták ezt a nevet akkoriban, tehát nem ő volt az egyetlen, és akkor a sok Jézus között ez a názáreti ács, ez úgy az ember arccal meg tudott lapulni egészen addig, amíg az ő megváltói kilétét nem akarta felfedni. És amire itt visszahivatkozik Máté, ugye megint vissza kell térni oda, hogy zsidó evangélium, nagyon sok ószövetségi idézet van benne, az Ézsaiás 7. fejezetének a 14. verse, ezért maga az Úr fog eltadni nekünk, íme egy fiatal nő, ő még nem szűzről beszél, zárójában megjegyzem, fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezi majd el. Ha jól emlékszem, akkor ezt a héber részletet a Septuagint a Ginaikával fordítja. A Ginaika az a eladó sorban lévő lányoknak volt a megnevezése a görögben. Ez azt jelenti, hogy ókori viszonyokban vagyunk, senki ne háborodjon most fel azon, amit mondani fogok. 14-15 éves fiatal lányról beszélünk. Nem akkor volt a felnőtti avatás, vagy felnőttként való elfogadás, mint ma. 14-15 éves lány az ókorban, az már tényleg felnőttnek minősült. A 14-15 éves fiú is felnőttnek minősült, tehát az átlag életkor is jóval alacsonyabb volt. A családfők után, hogyha kellett, 15-6 évesen simán átvehette a legidősebb fiú a családnak a vezetését indokolt helyzetben. Nagyon fiatalokról beszélünk, ha most belegondolunk, akkor valójában kamasz leányanyáról és egy, hát körülbelül vele hasonszőrű fiatal ácsról beszélünk, amikor itt a szöveg kapcsán gondolkodnunk kell. És azért jelenik meg ez az egész ézsaiási proféta, mert hogy Máté evangéliumában folyamatosan visszatér, és újra ezekkel az ószövetségi idézetekkel erősödik meg az a gondolat, hogy Jézusban látjuk azt a messiást, akit az ószövetségben megjövendöltek. Onnantól kezdve, hogy a kígyó fején elmondja az átkot az Isten, hogy majd jönni fog az, aki a kígyó fejére tapos egészen addig, amíg Krisztus meg nem látjuk, ő az, aki az ószövetség megígért profétája végig. És hát itt már látjuk is ennek az igazolását, mert Mária tényleg egy fiatal nő, aki most várandós és fiút fog szülni. És ugyan a Jézus az már arám jól, de valójában azért mégiscsak a fogalmak terén azt jelenti, hogy velünk az Isten. Van egy izgalmas része a szövegnek, amin teljesen máshogy értelmezünk római katolikusok és evangélikusok, meg most erről kicsit olyan óvatosan is próbálok beszélni, mert ez adott esetben azt gondolom, hogy olyan vitának is teret engedhet, ami könnyen átcsaphat valami olyanba, ami nem túl keresztény, két keresztény felekezet között. Ez pedig az, hogy mit jelent a 25. vers, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. A római katolikus álláspont védi Mária szeplőtelenségét, és akkor itt most tegyünk egy fogalmi tisztázást, nem a katolikusok védelmében, hanem azért, mert folyamatosan keverjük a fogalmat, a szeplőtelen az nem egyenlő a szűzzel. A szeplőtelen az, aki büntelenül fogan. És a szeplőtelen fogantatás az összecsúszik a szüzesség elvesztésével a fejekben, de azért, mert a középkorban kialakul az a gondolkodás a testről meg a lélekről, hogy a lélek a magasztos, a test meg biztos, hogy bűnös. Következésképpen, hogyha Mária szeplőtelen fogant, akkor ő nem a test bűnei szerint foganta ezt a gyermeket, aki a Krisztus lesz. És pont ezen logika mentén törik egyébként el a teológiában valami, mert ezen logika mentén gondolkodnak aztán tovább az emberek, és alakul ki az a gondolat, hogy na jó, de hát hogyha Mária szeplőtelen fogalhatta Krisztust a Szentlélektől, akkor hogy volt erre képes, hogyha ő bűnös asszony volt? Mármint, hogy ugyanolyan ember, mint bármelyikünk. És aztán emiatt alakul ki a katolikus egyházban, egyébként meglehetősen későn emelkedik ez dogma szintre, de korán alakul ki, későn fogadják el dogma szinten, már jócskán a reformáció után, a Mária szeplőtelen fogantatásának a dogmája, illetve az a Mária dogma, hogy Mária ante, in és post partum, tehát a szülés előtt, alatt és után végig szeplőtelen volt. A következésképpen ők Józseffel valójában papíron éltek házasságban, és a házas élet az nem lett maga megélve ebben a házasságon belül. Na most ezzel azért kell vitatkoznunk, mert egyrészt a szöveg az bár vitatható, hogy pontosan jó ez a fordítás, hogy amíg meg nem szülte a fiát, hogy ezt most jól rakjuk-e össze, de hogy azért mégis ebbe az irányba tolódik, és Máté is, mintha azt éreztetné, hogy ő nem gondolkodik azon egyébként, hogy problémás-e az, hogyha kiderül Máriáról és Józsefről, a szent családról, hogy nekik Jézuson kívül voltak-e más gyermekei, már csak azért sem, mert Máté 12:47-ben konkrétan ott van a jelenet, amikor a már tanító Jézusért megjelenik Mária, és azt írja Máté, hogy és az ő testvérei, Adelphois, ami a vér szerinti fiú testvért jelenti a görögben. Tehát Máté gyakorlatilag beszámol arról, hogy Jézusnak Márián keresztül, Mária és József házasságából voltak testvérei. És akkor ezt lehet ilyen allegorikusan magyarázni, meg átvitt értelembe, de én azt gondolom, hogy itt pont arról azt kell látni, és azt kell egy picit elembe rakni a fejünkben, hogy Jézus megváltói értékét nem Mária és József szeplőtelensége, vagy nem szeplőtelensége adja meg, hanem az, hogy benne az Isten lesz emberré. És amikor az Isten vállalja a mi emberségünket, akkor teljes mértékében vállalja a mi emberségünket. Felsír, ahogy mindannyian felsírunk, mert először veszünk levegőt, és az fáj. Szétszakad a tüdőnk. A asszonytól születik, mert megmondta annak idején még Mózes könyvében, hogy jön majd az asszony utódja, aki a fejedre tapos. És gyakorlatilag semmi olyan kirívó dolgot nem követel, ami társadalmilag rá bárhogyan is felhívná a figyelmet. Tehát egy normális ókori családban nő fel egészen addig, amíg fel nem vállalja magáról azt, amikor ő már úgy gondolja, hogy felvállalhatja, hogy ő a messiás. És ami miatt mi egy picit kritizáljuk a Mária dogmákat, vagy hát konkrétan ezt a Mária dogmát, bár zárójelben megjegyzem, hogy a Luteránus Világszövetségen belül van olyan tagegyházunk, aki elfogadja a szeplőtelen, Mária szeplőtelenségének a dogmáját, az, hogy a dogma hátterében egy olyan idea áll, ami már a középkorban erősödik meg, tehát nem az ókorban, ez pedig ugye, amit az előbb mondtam, hogy a szűzi élet, az elkezd magasztossá válni a test és lélek egyenlőtlensége miatt, és a lelket kezdjük el egy picit előtérbe tolni, és a test egy picit úgy jelenik meg a középkorban, mint ami okvetlenül bűnös, és a bűnöknek a forrása. Egyébként ezt is szabad keresztényként kritizálni, és azért szabad keresztényként kritizálni, mert hogyha a testünk okvetlenül csak a bűnök forrása lenne, akkor teremtett volna bennünket testbe az Isten. Tehát azért ezt így tegyük rendbe, hogy az Isten teremtése, megváltása és a feltámadása az test és lélek egységének szól. Tehát nem a testem lesz a bűnöknek a forrása, már csak azért sem, mert hogyha vele gondolunk, lélekben is gyönyörű vétkeket tudunk elkövetni. Tehát nem, ha már így elkezdjük szétválasztani és megkülönböztetni a kettőt, akkor beszéljünk annak a hibáiról is, hogy milyen az, amikor a lélek gyenge. És a másik az, hogy nyilván próbálják a Mária dogmával egyébként Jézus bűntelenségét védeni, de hát ez megint egy olyan csavar a gondolkodásban, hogy én emberként akarok megmagyarázni valamit, amiről az Isten úgy döntött, hogy nem biztos, hogy nekem értelem kell. Hát csak fogadjam el, hogy ott van az a názáreti ács, és azért született bele a jászolba, hogy értem meghaljon a kereszten. És hogy ő hogyan bűntelen, meg hogyan nem bűntelen, ennek mi a metafizikája, senki nem számol be a Bibliában róla, és valószínűleg azért, mert nem ez a lényeg. És a másik, amit még hozzá kell tennünk, ehhez így pici kritikaként, hogy ez tényleg egy nagyon késői dogma. A második vatikáni zsinat, ami ezt dogmára emeli, 1964. Ez egy nagyon késői. Korán kialakul egyébként, ez végig vezet az egyház történeten, már az 1200-as években olvasunk róla. Lehet, hogy Luther is foglalkozik vele. Bocsánat, van egy újabb házi feladatom, ennek most külön nem néztem utána. De dogma szinten az a Mária dogmatika, ami most a katolikus egyházban van, az a második vatikáni zsinat után kerül abba a formában megfogalmazásomban most van, és ez 1964. Tehát távol vagyunk a gyökerektől. És akkor itt van egy újabb izgalmas rész majd, de most egy picit ezt megállítom, és megállnék